kezdeném azzal, hogy mivel nagyon kemény kijelentések következnek, hát az Úristen kegyelmezzen nekem, nyomorultnak elsősorban, hogy bárki hallgatja ezt a felvételt, ne azt hallja, ne úgy értelmezze, hogy én ezzel őt bántani akarom, hanem inkább azt hallja, hogy mekkora lehetősége számára, hogy értheti, felfoghatja az értelmével ezt a fontos igazságot, amit mostan hallani fog. Tehát, ha valaki nem úgy hallja ezt a beszédet, hogy ez lehetőség, lehetőség, akkor az ember feltetőleg vagy én fogalmaztam túlságosan gyarló módon, ezért már előre bocsánatot kérek mindenkitől, vagy pedig ő értelmezte félre azt, amit hallott. Tehát kemény szavak következnek, és én teljes szívemből kívánom, hogy aki ezt hallgatja, azt értse is meg. És hogyha valaki nem érti, tegyük fel az én gyarlóságom miatt, az én balgaságom miatt, amiről itten szó van, annak csak azt tudom mondani, hogy, tehát mint mondtam az előbb, bocsásson meg nekem az én gyarlóságomért, gyarlóságom miatt, és forduljon az élő Istenhez, mert ő sokkal tisztábban beszél az emberhez, az emberi lélekhez, mint én, ahogy beszélhetek. Mindazonáltal az én dolgom az, hogy amit én kaptam ajándékba mindenható Istentől megértést, megosszam embertársaimmal, hogyha valaki hallja az én szavaimat, azáltal talán kedvet kap ahhoz, hogy ő is hallja az élő Istent, és azáltal az ő lelke felszabaduljon, fellélekezzen. Kérdés az, hogy miért törvénykezett Pál apostol. Mint tudjuk, Pál apostol megismerte Isten kegyelmét, és az igazság az, hogy ő egyedül talán többet tett, legalábbis amiről tudunk mi, többet tett, mint talán az összes, a többi 12 együttvéve. Mert az ő dolgai, ugye az ő szavai fennmaradtak, és mégis még mindig használhatók, számunkra is elérhetők és használhatók. Sajnos igaz az is, amit Péter apostol mond, hogy egyes kijelentései nehezen érthetőek, ugye, és az álhatatlanok számára félreértelmezhetőek. Ez az igazság, drága emberek. Tehát a Pál apostol szavait ki lehet forgatni, a Pál apostol szavait fel lehet használni gyülekezet építésre, a Pál apostol szavait fel lehet használni varázslásra is, ugye, mint ahogy van ez a nyelveken szólás, új nyelveken szólás, ez amit gyakorolnak nagyon sok helyen, hogy ilyen érthetetlen módon össze-vissza beszélnek, ugye azt is a Pál apostol szavai alapján. Tehát Jézus szavaival azt nem lehet megmagyarázni sehogy sem, drága emberek. Sehogy sem, hangsúlyozom. És ezért mondtam az előbb, hogy ha valaki megbotránkozik az én szavamban, kérdezze az élő Istent. Távolodjon el a gyülekezettől, a felekezettől, a vallási felekezettől, és kívánjon közeledni teljes szívével, teljes lényével Krisztushoz, és megkapja a kijelentést ő maga is. De hogyha valaki folyton minden vasárnap és minden hétköznap akár visszaolvastatja magára a hazugságot, az nem tud megszabadulni attól, drága emberek. Ez az igazság. Tehát a Pál apostol szava, ugye, mint mondtam, kiforgathatók, félreértelmezhetők, és nem azt mondom egyáltalán, hogy én tökéletesen jól értem az ő szavait, hanem egyszerűen csak bizonságot teszek arról a megértésről, amit kaptam a mindenható Isten kegyelméből. Miért törvénykezett Pál apostol? Mint tudjuk, az ő úgynevezett törvénykezése, az hát egyrészt a gyülekezeti renden belül történik, ugye a közösségen belül történik, és ugye itt már elkezdődik ugye a felekezet építés valamelyest, akár a szektársadás is elkezdődhet a szó legrosszabb értelmében is. Másrészt az ő törvénykezése, mint tudjuk, a házasságról szól. Ő elmondta, hogy mi a házasság törvénye. És drága emberek, most jön a megbotránkoztató kijelentés. Aki házasságban van, törvény alatt van, mindenki, drága emberek, mindenki kivétel nélkül, mindenki törvény alatt van, aki házasságban van. És főképp, aki azután lép házasságra, hogy hallott Krisztustól, bemegy a törvény alá. Tehát ha Krisztus után lépsz házasságra, ugye időszámításod után lépsz házasságra, akkor az történik, amit mond Pál apostol, hogy visszamész a törvény alá, és lepel borul a te szemeidre, amely csak akkor fog elvétetni, amikor megtérsz az Úrhoz, megtérsz Isten szavához, Krisztushoz, akkor az a lepel el fog vétetni. És drága emberek, ezt úgy mondom, hogy ez is kegyelem. Tehát szükséges, hogy lepel legyen azoknak a szemén, aki visszamegy a törvény alá, mert másképp a frusztráció megölné őt. Tehát Isten megengedi, hogy akik visszamennek a törvény alá, lepel kerüljön az ő szemeikre. Mert hogyha az ember úgy menne vissza a törvény alá, hogy hát ő egyfolytában azzal, akinek küszködjön avval a gondolata, hogy ő megismerte a kegyelmet, de visszament a törvény alá, akkor megölni saját magát nyilván. És ezért Isten ezt úgy engedi meg, úgymond leplezetten valamelyest, hogy aki visszament a törvény alá, az ne kelljen, ugye őt megölje a frusztráltság. Mindazonáltal, drága emberek, mint tudjuk, gyarló emberek vagyunk, és igen, történt elesés. Aki megismerte Krisztust, azoknak is ugye történt botlás, elesés. A lábunk is bekoszlódik, és van, aki visszamegy a törvény alá. És mint látjuk, hogy Isten kegyelmes, és ezért jelenti ki Pál apostol által, szintén általa, hogy aki a kegyelmet nem ismerte jól meg, nem merítkezett be teljes mértékben, nem merült alá a Krisztus szavainak, azt az embert azt mondja, hogy tehát nem azt végzi, amit a Krisztus mond, azt az embert idézőjelbe átadjuk az ördögnek, átadjuk a sátának, talán így fogalmazza valahol Pál apostol. Persze ez nagyon fontos megérteni, hogy mit jelent, hogy átadjuk az ördögnek. Azt mondja, hogy átadjuk az ördögnek a test veszedelmére, hogy a lélek megtartasson, drága emberek. Tehát az ilyen visszamegy a törvény alá, és a törvény fogja őt törni addig, amíg végül teljesen megtörik a dióhéj, amiről beszélhettem a tegnap déli felvételben, és talán a lélek megszabadul, drága emberek. Tehát az, hogy valakit átadunk a sátának, ahogy mondja Pál apostol, nagyon kemény szavak ezek, nagyon kemény kijelentések. Azt jelenti, hogy az ember visszakerül a törvény alá, és a törvény alatt lesz addig, amíg teljesen megtörik az ő teste, az ő testi élete, az ő testi azonossága, személyazonossága, identitása, és talán mivel megvan törve a test, a koponya ugye be tudja fogadni Istennek a kegyelmét, a Krisztust, de úgy, hogy végérvényesen, drága emberek, is meg fog menekülni. Persze itt szeretném azért hozzátenni ehhez Jézusnak a szavait is. Sőt, hogy igazából én azt szeretném, hogy az ő szavaival felülírjak mindent. Tehát, hogy legyen teljesen tiszta minden, mert sokkal fontosabbak az ő szavai, mint bárkinek a szavai, mint a Pál apostol szavai, az én szavaim, bárki szavai, drága emberek. Hogy Jézus senkinek nem javasolja a törvényt úgy, hogy visszamenjünk önként a törvény alá. Pál apostol, hogy is fogalmazza ezt? Azt mondja, tehát ő egyértelműen kijelenti, és megint nagyon kemény kijelentések következnek, drága emberek. Nagyon kemény kijelentések következnek. Figyeljetek, és tényleg alázattal fogadjátok, amit mondok, és imában, mert másképp fel fogtok lázadni. Tehát azt mondja Pál apostol, hogy ha valaki megteheti, maradjon úgy, mint én. Tehát nem javasolja senkinek sem a házasságot. Aki megismerte Krisztust, befogadta, azt mondja, aki teheti, maradjon úgy, mint én, asszony nélkül, szeplőtelenül, de nem úgy, hogy asszony nélkül paráznaságban, mint ahogy én azt elkövette, Isten könyörüljön rajtam, hanem úgy, ahogy Pál apostol, azt ő megélte, tehát maradjon asszony nélkül, házasság nélkül, és szex nélkül, ugye? De persze az asszony, aki megteheti. De miért mondja ezt Pál apostol, drága emberek? Azért, mert ő tudja, hogy az az öröm, amit ad a mindenható Isten lélek által, az sokkal több, mint bármilyen öröm, amit az test által az ember megélhet. Ezért mondja ezt Pál apostol, mert ő tudja, hogy nem kért lehetetlent. Hisz Krisztus sem kért lehetetlen tőlünk, mert tudja, hogy amit tőlünk ő kért, hogyha benne vagyunk az ő lelkében, az lehetséges. Nekem is csak úgy lehetséges, és mindenkinek, hogy úgymond asszony nélkül legyen, vagy férfi nélkül legyen, hogyha az Istennek a lelkében van. Mert hogyha nem volnék az ő lelkében, folyton testi dolgokkal foglalkoznék, akkor gyötörne engemet is ugye a testi vágy, és akkor meg kéne nősüljek. Ez van, emberek. Lehet, hogy meg fog történni, Isten tudja. Én nem szeretnék azzal, amit én ajándékba kaptam Istentől, úgy dicsekedni, mint hogyha az én érdemem volna, emberek. Ez ajándék, tehát ez nem zsákmány. Ezt én nem loptam, ajándékba kaptam Istentől. És azt is megvallottam, ugye, hogy én elbuktam az elején ilyen területen is, és nem szeretném ezt úgy kezelni, mint törvényt, hogy valakire ezt a törvényt rá kényszerítsem, úgymond, vagy valakit evel a törvénnyel úgy leterheljek. Tehát azt mondja Pál apostol, hogy ha valaki megteheti, az maradjon úgy, ahogy én is vagyok, de persze, drága emberek, ez lehetetlen, ha csak az ember nem kíván teljes lényével, testével és lelkével a Krisztusé lenni. Lehetetlen, drága emberek. És Krisztus azt mondja, hogy szüntelen fohászkodjatok, lélekben legyetek, járjatok, hogy kísértetben ne essetek, mert a lélek ugyan kész, a test erőtlen. Ezt mondja Jézus. És amit az előbb még akartam mondani Jézustól, az az ugye, hogy ő azt mondja, hogy ha valaki azok után, hogy megismerte az ő kegyelmét, visszamegy a törvénybe, vagy a világba, annak a második állapota rosszabb lesz, mint az első. Rosszabb lesz. Az úgy fejezi ezt ki, ugye, hogyha az ördög úgymond kimegy az emberből, és víz nélküli helyeken jár, nyugalmat nem talál, visszamegy a házba, és látja, hogy a ház teljesen üres, ki van takarítva, fel ki van díszítve, fel van ékesítve, friss és üde, azt mondja, hogy maga mellé vesz 7 másik lelket, gonoszabbakat, mint ő, ugye akkor 8-an mennek be, tehát 8-ad magával megy be, és ennek az állapota gonoszabb lesz, rosszabb lesz az elsőnél. Tehát Jézus senkinek sem javasolja azt, hogy visszamenjen a törvény alá, még a házasságban sem, mert ő azt mondja, hogy Isten megadja azt a kegyelmet mindenkinek, akit őszintén érdekel az igazság, hogy házasság nélkül tudjon boldogan élni. Ezt ő úgy fogalmazza, hogy ugye vannak házasságra alkalmatlanok, akik úgy születtek, akit az emberek tettek azzá, és aki saját magát teszi azzá az ő szaváért, drága emberek. És ezt a harmadik lehetőséget kínálja fel az embereknek, mindenkinek, neked, nekem is, mindenkinek, drága emberek. És megad hozzá mindent, minden eszközt, ha hisztek, ha nem. Van neki hatalma, hogy megadjon minden eszközt, hogyha mi tényleg ragaszkodunk hozzá. És ahogy mondta múltkor Levike, mert ugye így mutatta meg egy kedves barátunknak, hogy mi a probléma az ő Istennel való kapcsolatában. Azt mondja, add ide a kezedet, és odaadta a kezét a barátom, és így Levike megfogta a kezét, és így húzta az ő kezét, és a barátunknak a keze kicsúszott az ő kezéből. Miért, drága emberek? Azért, mert ő megfogta a srác kezét, de a srác nem fogta meg az ő kezét. Érthető, drága emberek? Hogy mi a lényeg? Hogy oké, a mindenható Isten lenyúlt értünk Krisztus által, és megfogta a kezünket, számtalanszor megfogta a kezünket, hogy ne essünk, ne kerüljünk bajba, és hogy biztonságban legyünk. De hogyha mi sosem hozunk egy olyan döntést, hogy mi is megmarkoljuk az ő kezét, akkor megtörténhet az, amit mutatott Levike ugye ennek a srácnak, hogy ki fog csúszni a mi kezünk a Krisztus kezéből. És akkor kezdődnek a hatalmas problémák, és a végén már azon kapjuk magunkat, hogy Istent vádoljuk a nyomorúságunk miatt, holott mi voltunk azok, akik elengedtük az ő kezét, és nem ő engedte el a mi kezünket. Tehát, drága emberek, Pál apostol nem javasolja a házasságot. Krisztus sem javasolja a házasságot, és most kezdődik a nagyon kemény kijelentés. Aki nem hiszi, kérdezze Istent. Induljunk ki abból, hogy mit mond szintén Pál apostol a törvényről. Azt mondja, hogy a törvény nem a gyermekeknek adatott, a törvény nem a törvénytelenekét adatott, vagy nem az igazakét adatott, hanem a törvénytelenekért. A törvény, és hogyha valaki rájön ebből, hogy mit akarok mondani, nyugodtan írja meg kommentbe, mert szerintem ebből már lehet hallani. A törvény, inkluszív a házasság törvénye, nem az igazakért adatott, hanem a törvénytelenekért. Hallatszik, amit mondok? Hogy kinek van a törvény? Kikét van a törvény? Az igazak ellen nincsen törvény. Azt mondja Pál apostol, Isten lelke által. Az igazak számára nincs törvény. A törvény a törvénytelenek adatott, ugye? A törvénytelenek. Tehát akkor ebből mi következik? Hogyha van házasság törvénye, és kell, hogy legyen házasság törvénye, drága emberek. Ebből mi következik? Az, amit már Isten ugye a Teremtés könyvében kijelent egyértelműen, hogy az a házasság, amit mi elképzeltünk, az törvénytelenség. És ezt nem azért mondom, hogy valakit most én ezzel megöljek ezekkel a szavakkal, mert ezt folytatom tovább, és lesznek hatalmas és dicsőséges kijelentések, de emberek, ezt muszáj elmondani, hogy a házasság, ahogy azt mi elképzeltük, ahogy Ádám és Éva azt elképzelte, hogy egymáshoz matadtak, úgymond, az törvénytelensége. Nem úgy van, hogy jaj, megismerjük Krisztust, akkor gyorsan, mint ugye Bodó Attila, megismerhetük Krisztust, és akkor a hatalmas szabadságot, amit én kaptam, arra használtam, hogy törvénytelenséget követtem el. Drága emberek, én nem azért beszélek, mert én annyira intelligens vagyok, és annyira szent vagyok, hanem azért beszélek, mert én annyira hitvány vagyok, hogy nekem hatalmas szüksége van Isten kegyelmére. Tehát én elkövettem azt a súlyos bűnt, hogy azok után, hogy megismertem az élő Istent, és teljes szabadságot kaptam, irigylésre méltó szabadságot kaptam a mindenható Isten kegyelméből, én visszamentem az Édenkertbe, csak azért, hogy elkövessem újból ugyanazt a bűnt. Megint úgymond hozzá átadtam a másikhoz. Annyi, amit ugye enyhítő körülmény talán, hogy nem egy szüzet rontottam meg, ugye, aki egy ártatlan gyermeket, ugye, mint annak idején, mert ugye mindenki gyermek, minden lány és minden fiúcska gyermek addig, amíg meg nem rontatik, amíg hozzá nem matatnak, amíg meg nem botránkoztatják, hanem egy parázna nőt, ugye, aki épp olyan parázna volt, mint én. Csak annyi, hogy én szűzé lettem téve idézőjelben Isten által, de én ezt szembe köptem, drága emberek, nyomorúta, hogy tényleg, higgyétek el, és fontos, hogy én ezt elmondjam, megvalljam nektek, mert ez azt hiszem, hogy segít abban, hogy senki ne higgye azt, hogy én fölényeskedek, hogy én valakit bántalmazni akarok, vagy valakit én meg akarok ölni ezekkel a szavakkal. Nem erről van szó, drága emberek, hanem arról van szó, hogy nekem van a legnagyobb szükségem ezekre a szavakra, hogy halljam, mert Isten lelke által szólok, nekem van szükségem ezekre a szavakra. Tehát igen, én amikor, hogyha meg is nősültem volna, akkor, amikor ugye paráznaságba kerültem, akkor is törvénytelenségbe kerültem volna, drága emberek, mert másképp nem kéne a házasság törvénye, így van-e? Hát a házasság törvénye a házasságra kell, hogyha az ember házasságot akar, mert nem Isten akarja a házasságot, hanem a nő és a férfi akarja a házasságot, és többnyire ugye a testi vágy miatt, vagy pedig amiatt, hogy az ember nincsen teljes mértékben lélekben. Ezért is hangsúlyozom, hogy Isten megengedi a házasságot, a törvényes házasságot, a tisztességes, paráznaságmentes házasságot, mert abban a házasságban, törvényes házasságban úgy a férfi, mint a nő megtöretik a házasság törvénye által, drága emberek. És ez kegyelem, hangsúlyozom, drága emberek, kegyelem Istentől. Tehát Isten úgymond elnézte a paráznaságot, de azt mondta, hogy oké, hogyha ragaszkodtok a paráznasághoz, és minden szex paráznaság, drága emberek, minden szex, mindenféle. Magyarázhatjuk azt Jézussal is, és akárkivel, de hogyha valaki megérti a kijelentést, Isten kijelentését, akkor azt tudja, hogy az édenkertben való elbukás az úgy igazából erről szólt, hogy hát elvettem feleségül, ő az én feleségem, én már birtokoltam, hát én már törvénytelenséget követtem el, drága emberek. Kisajátítottam, az én tulajdonom az asszony, drága emberek, ez a törvény. És Isten azt mondta, hogy oké, csináld, de akkor legyél hűséges ehhez a törvényhez, mert te akartad ezt. Mert hogyha ehhez nem vagy hűséges, még elkezdesz paráználkodni másokkal is, akkor a lelked átlépi a menthetetlenség küszövét. A lelked nincs, ahogy megmeneküljön, mert te folyton törvénytelen vagy, úgyhogy a törvényt is szembeköpött. Maximum, hogyha Isten megkegyelmez neked egy betegséggel, egy súlyos betegséggel, talán úgy megmenekülsz, de arra már kicsike az esély. Aki betegség által kell megmeneküljön, és nem az igazság szeretete által, és nem a törvény tisztelete által, azokat az embereket már nem lehet megmenteni, vagyis nagyon nehezen. Abba senki ne reménykedjen, hogy majd úgy, ahogy a laptól a keresztel meg fog menekülni, mert tudjuk jól, hogy csak az egyik menekült meg, nem mind a kettő. Az menekült meg, aki feltetőleg egész életében nem hallott a Krisztusról, tehát pogány volt talán, törvényt nem ismerte, Isten tudja, hogy volt, hogy nem volt. Lényeg az, hogy ő megmenekült, mert akkor találkozott Isten kegyelmével, és egyből felismerte, hogy én egész életemben gyilkoltam, hazug voltam, lator, tolvaj voltam, és ezt ő őszintén megbánta és megmenekült. De aki hallotta Isten hívó szavát sokszor egész életében, és mindig megkeményítette az ő szívét, annak nem biztos, hogy a betegség, a kereszt fog segíteni abban, hogy megmeneküljön. Tehát ez a kemény kijelentés, ugye, hogy a házasság az törvénytelenség. A Teremtés könyve szerint. És ezért van ugye nagyon sok gyülekezet hazugságban tartva, mert azt mondják, hogy Isten akarta, ő így teremtette, ő így akarta, nem emberek. Nem, ez nem így van. Isten megengedte, hogy legyen, és elmondta, ez hogyan fog történni. Tegnap erről beszéltem az utolsó előtti felvételben. Már nem tudom, mi a címe, de ha megnézem, akkor tudni fogom. Az a címe, igen, hogy kik mérgeznek és miért. El van mondva a Teremtés könyve, hogy hogyan történt a dolog. Teremtés könyvében az elbukás. Egymáshoz matadtak ugye a férfi és a nő. Tehát, és ott elmondja Isten, hogy oké, akkor mostantól így fog lenni. Tehát kijöztök az Édenből, a tökéletességből, mert a tökéletességben nem lehet úgy lenni, mint feleség és férj, drága emberek. Csak úgy lehet lenni, mint gyermek. Amikor a feleség őszintén Istenhez, Krisztushoz fordul és újjászületik. Amikor a férj őszintén Krisztushoz fordul és újjászületik, és mind a kettő gyermek lesz, na úgy mehetnek be a mennyek országába. De ott is, drága emberek, földi értelemben, amíg ugye egy családban vannak, szükséges, hogy a férfi, tehát ugye mivel benne vannak a formában, a testben, szükséges, hogy a férfi mondja meg, hogy mit fognak csinálni. Persze Isten kegyelme által, és nem a nő. Hogyha a nő lázzat, azáltal magára veszi a törvényt betegség által. És még ez is kegyelem, drága emberek. Erről sokszor beszéltem. Nagyon kellemetlen szavak, nagyon kellemetlen kifejezések ezért, drága emberek. De ezt muszáj elmondani, muszáj kijelenteni. Tehát egy szó mint száz, aki házasságban van, az törvény alatt van. Mindaddig, amíg mind a kettő meg nem ismeri a kegyelmet, és nem akar, és mind a kettő újjá nem születik, addig törvény van a házasságban, a házban, drága emberek. Ezt ne felejtsétek el. Mert az, aki felül akar érni, és én láttam ilyent, sajnos ugye láthatok ilyent is, hogy megismerték az igazságot, utána megházasodtak, de a Krisztus szabadságát akarják házasságban, törvénytelenségben. Ilyen nincs, drága emberek, ilyen nincs. Ha valaki megnősül, és figyelmen, vagy megházasodik, figyelmen kívül akarja hagyni azt, hogy ő törvény alá ment be, és úgymond a szabadságot akarja gyakorolni, azt, amire ő már nem jogosult, úgy abban a formában, ahogy Krisztus kínálja, az ember az életével játszik. Ott tényleg súlyos tragédiák történhetnek, tehát hogyha valaki házasságban van, akkor az a törvény, és itt jön a válasz a kérdésre, hogy miért törvénykezett Pál apostol, akkor az a törvény, hogy a férfi a feje. És ugye a férfi feje a Krisztus, hogyha egyáltalán visszafordul ő Krisztushoz, drága emberek. Ha egyáltalán visszafordul ő Krisztushoz, mert lehet, hogyha nem ismeri a Krisztust, és nem kívánja megismerni a Krisztust, akkor az ő feje már nem Krisztus, hanem Mózes, drága emberek. A legtöbb keresztény házasságban a férfi feje nem Krisztus, hanem Mózes. Érthető? A férfi feje Mózes, és ezért van az, hogy gyülekezetben törvénykeznek, folyton eszik egymást, és törvénykezni kell, és a pásztor is kiírti a törvényt. És egyébként nagyon újból egy kemény kijelentés. Miért nem tudsz bizonságot tenni Krisztusról? Miért nem tudnak sokan bizonságot tenni Krisztusról? Azért, mert törvény alatt vannak, és nem Krisztusban. Nincsen békességük arra, hogy Krisztusról tennek bizonságot, mert nem igaz. Nem igaz, hogy hozzá tartoznak, mert ők a törvény alatt vannak. Az, hogy próbál bizonságot tenni, mert ezért Isten nem is engedi, mert akkor, hogyha ha én törvény alatt vagyok, mint törvénytelen, és bizonságot teszek Krisztusról, akkor én mit csinálok? Krisztusból Mózes csinálok, drága emberek. És ezt tette a modern kereszténység. Krisztusból Mózes csinált. És ezért van az, hogy az emberek mennek az úton, és hogyha beszélnek is valakivel Istenről, nem tudnak Krisztusról bizonságot tenni, csak Istenről, s a felekezetről, a gyülekezetről. Ezért az embereket nem Krisztushoz hívják, hanem a vallásba, a gyülekezetbe, ahol törvény van, törvény uralkodik, drága emberek, és nem Krisztus. Kemény szavak ezek. Tudom, drága emberek, kemény szavak, nekem is kemény szavak. Én is érzem a súlyát ezeknek a szavaknak. És elmondtam, drága emberek, hogyha Isten megengedi, és belemegyek a dologba, akkor ha elbukok, akkor én is törvény alá fogok kerülni teljes mértékben. És most sem vagyok törvény nélkül, ahogy mondja Pál apostol. Mert igen, nekem is van tövis az oldalamban, és Isten megengedi, hogy legyen tövis az oldalamban, hogy nehogy felfúvalkodjak, és nehogy a testben akarjak bizakodni. Tehát én még most sem vagyok teljes mértékben kegyelemben, teljes mértékben Krisztusban, drága emberek. Magam ellen is bizonságot teszek, hogy ne kivételezzek magammal, drága emberek. Én is törvény alatt vagyok valamilyen mértékben. Nem vagyok olyan mértékben törvény alatt talán, mint aki házasságban van, és ott ugye meg kell felelni bizonyos dolgoknak, különböző törvényeknek, de viszont én is érzem azt a törvényt, ami Isten féltéséből fakad, ugye a tövis az oldalamban, ami megjelenik különböző formában, akár egy testi gyengeség formájában is, hogy nehogy a kijelentések nagysága miatt felfúvalkodjak. Akinek füle van, hallja, drága emberek, miről beszélek. És igen, Kinga írja azt, hogy a házasságban a fél elem elveszi a jutalmát. Igen, ez is kemény, nagyon kemény, drága emberek, mert ugye a házasságban fél elem van, tehát nincs, ahogy ne legyen fél elem a házasságban. Akkor tűnik el a fél elem a házasságból, amikor úgy a férfi, mint a nő újjá születik, és nem csak úgy gondolja, hogy újjá születik, miközben szolgálja a világot, hanem úgy is él, mint újjá született, mind a kettő gyermek, úgy a férfi, mint a nő. Már nem is igazán, tehát nem kívánják egymást, mert a gyermeket látja a férfi a feleségében, és a feleség a férjében a gyermeket látja, és nem a férfit, és nem a feleség, és a nőt, ugye? Tehát ezért ugye a feleség az félség, a férfiú az fél fiú, drága emberek. Tehát van fél elem. Két fél elem van legtöbb házasságban, de annál sokkal több is lehet. lehet, sajnos. És a félelem jutalma az, ugye, hát amit kap az ember, a testi öröm. A testi öröm, ugye, amit kap ugye a szex által, vagy akár különböző testi más örömök által evés. Ezért van ugye a kóros elhízás is sok házasságban, hogy elhíznak, hiába próbálnak fogyokurázni, csomót kínlódnak, utána, amikor már belefáradnak a kínlódásba, akkor csak elhíznak, mert a törvény ugye előjön, mert nincsen meg az a békesség, amit a lélek adna, ugye félelem van. Félelem van, és a félelem jutalma a testi örömök, mint például az evés, ivás, különböző hobbik, különböző szenvedélyek és a testi, a szexuális együttlét öröme, drága emberek. Ez a jutalom. De a lelki békesség az sajnos, nem hogy sajnos, hanem elkerüli a legtöbb házasságot. Csak olyan mértékben van jelen ugye a törvény alatt, amilyen mértékben tudják, hogy nyomorultak, nem reklámozzák a házasságokat a Facebookon, nem csinálnak egy ilyen gicses képet, karácsonyi képet, ugye, és nem tesznek úgy, mint hogyha ők nem tudom, ők milyen ideális házasságban lennének, mert hazugság, drága emberek, hogy a házasságot Isten akarta, megengedte, hogy a lelkünk ne vesszen el, megengedte a házasság törvényét, drága emberek. Ha valaki úgy éli a házasságot, hogy tudja, hogy nem az Istennek az ideális elképzelése, hogy az Édenen kívüli állapot, na annak a házasságnak, annak a férfinak és annak a nőnek Isten megkegyelmez, és megadja nekik az újjászületés ajándékát, és ad nekik békességet is, valódi békességet, és akkor nem kell az ember folyamatosan zabáljon, és az anyagból szerezze az örömöt, mert neki van békessége fentről, még a törvény alatt is, drága emberek, mert ők törvénytisztelők, tisztelik a törvényt, és tudják, hogy addig, amíg teljes mértékben, amíg tart ez a földi élet, addig ők nem lehetnek abban a mennyek országában, és nem akarnak az ő házasságukból úgymond mennyek országát csinálni, mert az ugye az megint képmutatás és hazugság, drága emberek. Tudom, hogy kemény szavak ezek, de azért mondom, aki ezt hallja és meg is értheti, hogy ne lázadjatok, drága nők, ne lázadjatok, mert jobb a házasságban, a lázadban lenni, mint lázadásban, mert a lázadás által még több törvényt veszel magadra. A házasság törvénye, hogyha nem tetszik, akkor jön a betegség törvénye, drága emberek. És a házasság törvénye az, hogy nem mondod meg a férfinak, hogy mit kell csinálni. És drága férfiak, a házasság törvénye az, hogy te nem fogod megmondani a polgármesternek, mit kell csinálni. Sem a rendőrbácsinak és senkinek. Akkor törvény alatt vagy, és ha tiszteled a törvényt, mint a római százados, na akkor esélyed van a megmenekülésre. De úgy, hogy férfiként te lázadsz a rendszer ellen, az adózás ellen például, az állam ellen, hogy azáltal te átkot veszel magadra, és az átok átmegy a feleségedre is, mert egy test vagytok. Ha te átkot vettél magadra, mint férfi, akkor átkot vettél a nőre is, a feleségedre. Kemény kijelentések azok, drága emberek, de én tudom, lélek által tudhatom azt, hogy aki ragaszkodik Istenhez, érti minden ki ezeket a szavakat érti, és nincsen semmilyen kérdés jóformán kijelentéseket illetően. És ezért beszélt Pál apostol törvényről, mert tudta, hogy sokan jobban ragaszkodnak a törvényhez, mint a Krisztushoz. Sokan nem tudnak úgy bemerítkezni a Krisztusba, mert nem akarnak, mert túlságosan erős a testi kívánság, a testi jólétnek a kívánsága túlságosan erős, ezért nem tudnak teljesen bemerítkezni a Krisztusba. És ezért ő emlékeztette az embereket, hogy ügyeljetek, mert törvény alatt vagytok. Ha az egyikőtök meghal, tehát nyilván nem gyilkosság által, hogy most te kinyírod őt, hogy hallja meg minél hamarabb, ügyeljetek emberek, ügyeljetek. Tehát nem gonoszság által, hanem Isten úgy adja, hogy valamelyik meghal, akkor a másik szabad lesz. Ezt Pál apostol leírja, szóról szóra, szinte így, ahogy én mondtam. Akkor leszel teljesen szabad. Aki tud románul, Romániában hallgatja ezt a felvételt. Van egy olyan bizonság, azt hallgassátok meg, precul scump a neasculturi, drága emberek, azt hallgassátok meg, nagyon kemény. Az engedetlenség hatalmas ára, hogy az a nő mit kellett szenvedjen a törvény alatt, de tisztességesen szenvedett, és végigcsinálta, és nem lázadt a férfi ellen, imádkozott érte. Végül a férfi nagyon sok lehetőséget kapott arra, hogy újonnan szülessen, gyermek legyen, de ő nem akart élni a lehetőséggel. És mintsem, hogy a nőt bántalmazza, gyilkolja élete végéig, Isten kivette őt, egyszerűen megengedte, hogy maga az a szellemiség, ami az ő agyában van, őt elvigye. A férfi öngyilkos lett, és a nő szabad lett. De én úgy sejtem, az a nő nem kívánta a következő házasságot, sem a paráznaságot. Úgy sejtem, drága ember. emberek. Tehát nem azért mondom, amit mondok, hogy valakit kárhoztassak, valakit bántsak ezekkel a szavakkal, hanem kedvezésképpen mondom, drága emberek. Kedvezésképpen az Isten jó kedvéből mondom, amit mondok, hogy aki nem akar teljesen bemetkezni a Krisztusba, az tisztelje a törvényt, ne lázadjon a törvény ellen, semmilyen törvény ellen, sem az államhatalom törvénye ellen, semmilyen törvény ellen, és a lelke meg fog menekülni. Aki fellázad a törvény ellen, azok után, hogy a törvényt választotta, mert a testiséggel az ember a törvényt választja. Mindenki a testiséggel a törvényt választja, drága emberek. Ezt ne felejtsük el. És aki lázad a törvény ellen, az a lelkének az elvesztését kockáztatja. Féltéssel mondom, drága emberek, amit mondhatok. Azt hiszem, hogy le fogom zárni ezt a közvetítést most itt ezen a ponton körülbelül, és fel fogom venni azt is, amit az éjszaka kaptam, egy nagyon szép álmot. Habár nem tudom, nincs értelme lezárjam. Folytatom tovább, drága emberek, mert ez az örömhír maga, amit láttam éjszaka álomban. Hát azt láttam, hogy tehát megint ugye a Castilla Isabella előjött valamilyen szinten jelképesen, mert ő a törvény volt, drága emberek. Ő a törvény volt, ugye a katolikus egyház által ugye törvényt képviselte ő, és bekerültem egy olyan gyárba, egy ilyen hatalmas gyárba, tehát ennek a rendszernek a gyára volt, ugye a Castilla Isabellának a gyára volt, gyakorlatilag ott dolgozott mindenki, mindenkinek volt valamilyen munka, egy hatalmas gyár volt, ahol az emberek dolgoztak. És én is úgy gondoltam, hogy valamit dolgozni kéne, hogy dolgozzak valamit, viszont az történt, hogy nem tudtam, hogy én mit tehetnék, mert olyan szabadság érzésem volt, hogy valósággal így szálltam fel a levegőbe, el voltam szállva szó szerint, szálltam fel a levegőbe, és teljesen súlytalanságban voltam, és tudtam, hogy az az igazság, amit a mindenható Isten felkínál, az a súlytalanság. És úgy láttam az, hogy Isten ismerősköd is megmutatott, akik ugye ebben a gyárban dolgoztak különböző szerepben, és volt, aki a munkát tisztességesen csinálta, és ugye hát törvény alatt volt. És Isten tudja, hogyha tisztességesen betartják a törvényt, akkor talán a végén ugye megmenekülhetnek. Isten tudja ezt. Viszont azt láttam, drága emberek, hogy én semmit nem tudok csinálni. Én nem, tehát gondolkodtam azon, hogy visszamehetnék ebbe a gyárba, legalább mit tudom én, marketingesnek, ugye ahhoz értek, hogy azt a sok terméket, amit a gyár készít, azt én eladjam. Ez a gyár, ez maga a világ volt, tehát minden termék, ugye, amit ott a különböző törőközők, meg minden ilyen holmik, mindent készítettek abban a gyárban, ugye a világban. És én azt tudnám csinálni, amit én korábban is csináltam, ugye az eladásban tudnék dolgozni, mint marketinges, de éreztem, hogy az is óriási teher volna számomra, és az engemet lehúzna, tehát visszavinne a törvény alá, ugye, és akkor elveszíteném a súlytalanságot, drága emberek. Tehát úgy éreztem, úgy egészséges istenfélelemmel az, hogy ahhoz, hogy én súlytalan maradjak, nekem szükséges ragaszkodnom az igazsághoz, Krisztushoz, az élősten szavához, hogy maradjak lélekben, mint a lélek, mert a lélek könnyű, drága emberek. Az én terhem könnyű, az én igám gyönyörűséges. És ezt nem azért mondom, hogy hivalkodjak, vagy dicsekedjek, hanem azért mondom, drága emberek, hogy ezt a súlytalanságot Isten mindenki számára felkínálja. Mindenki számára felkínálja, aki őszintén vágyik arra, hogy megismerje a Krisztus kijelentését és a feltámadás erejét, annak a valóságát. Tehát, mint örömhírt mondom, mert erre mondja Jézus, hogyha valakihez ti bementek, mert ugye én most bementem hozzád, nem tudom, hogy hol laksz, de bementem a házadba evel az örömhírrel, hogy elközelített hozzád a tökéletes ég, a mennyek országa. Mert ezt mondta Jézus, hogy ha valakihez bementek, mondjátok azt, hogy elközelített hozzátok a mennyek országa. Tehát eljött hozzád ezekkel a szavakkal a szabadulásod napja, annak a lehetősége, ha te úgy döntesz. Most megint válaszúthoz érkeztél, és most megint dönthetsz arról, hogy balra mész, vagy jobbra, balra vissza a törvénybe, a törvény alá, vagy ugye rosszabb esetben a törvénytelenségbe, mert a törvény az kellemetlen, drága emberek, tudjuk jól, de van rosszabb a törvénynél, és az nem más, mint a törvénytelenség, mert a törvénytelenség által a lélek el fog veszni, drága emberek. Tehát mindenki, aki hallja ezt a felvételt, akárki, nem tudom, hogy ki hogy van az élő Istennel, az ő szavával, Krisztussal, de mindenkinek tudnia kell, hogy ebben a momentumban ő megint választás elé érkezett. Most megint dönthet arról, hogy a súlytalanságot választja, a teljes szabadságot választja, ami Krisztus, vagy pedig visszamegy a törvénybe, és a törvényt akarja kikényszeríteni magából, és az ő férjéből, az ő feleségéből, az ő embertársaiból, drága emberek. Aki törvényt kényszerít másoktól, az nyilván törvény alatt van. Az a törvényt választotta. Én a kegyelmet kell hirdessem, noha hivatkozok a törvényre, hogy a törvény igaz, drága emberek, a törvényre szükség van, minden törvényre szükség van, a törvénytelenség miatt. De én nem ezt hivattam hirdetni, hanem a kegyelmet, drága emberek, a mennyek országát. Azt, hogyha valaki megismeri az élő Isten szavát, és újjá születik, és gyermekké válik teljes mértékben, ő már nincs törvény alatt. Hogyha a törvény őt kényszeríti, ő akkor sincs törvény alatt, drága emberek, mert ő szabad. Lélekben, ahogy Helte Jenő mondta, az sose rab, aki lélekben szabad, drága emberek. Sem a házasságban, sem a börtönben, sem az éhezésben, sem a szegénységben nem szabad. Mert Jézus maga mondta, ha valaki téged egy mérföld útra kényszerít, menjél vele kettőre. Ha valaki el akarja venni a te alsó ruhádat, adod neki a felsőt is. Ha valaki arcon üt jobb felül, tartsd a másik felét is, mert te szabad vagy, mert a te szabadságot már nem a testtől függ, hanem a lélek által adatik, a Krisztus lelke által adatik. Tehát aki Krisztusban van, és újjá születik, és vágyik erre az ajándékra, amit Isten örömmel megad mindenkinek, na az az ember, noha testi értelemben törvényben van, lélekben még sincsen törvényben, drága emberek. És el szeretném mondani, mi a kivétel, úgymond a házasságon belül. Megint elő kell hozzam egyik kedvenc példámat, Richard Wurman példáját. Megkínozva Krisztusért, nézd meg a filmet, igaz történet, teljesen valóságos minden. Talán a film nem is tudta úgy átadni, mint ahogy az valóságban történt. Tehát Richard Wurman és a felesége, ők is ugye törvényes házasságba kerültek, mint keresztény felekezetben, de a keresztény felekezetek, drága emberek, a katolikussal az élen az összes törvény alatt vannak. A keresztény felekezetek, drága emberek, Mózesben vannak, és nem Krisztusban. Az összes keresztény felekezet Mózest hirdeti, és nem Krisztus, drága emberek. Mert hogyha Krisztust hirdetné, akkor nem tudna létezni, mint így szervezet. Ugye államilag bejegyzett szervezet, ami a pénzről szól, a pénzgyűjtögetésről szól. A Krisztust a szabadok hirdetik, akik szabadságot kaptak az ő lelke által. A törvényes felekezetek, drága emberek, a törvényt hirdetik. Tehát ugye Wurman is luteránus lelkész volt, de a Krisztust ő nem ismerte, drága emberek. A Krisztust ő akkor kezdte megismerni, amikor tényleg számon lett kérve, és a Krisztus a szívébe költözött, mert ő ragaszkodott hozzá, és nem folyt bele a kommunista játszmába. Amikor szinte az összes vallási felekezet Romániában összefeküdt a kommunizmussal. Na akkor kezdtek Wurman Krisztust megismerni, hogy de atyám, hát én a szabadságra hívattam, nem pedig ezért kommunista kereszténységre, ugye? És ő volt egyedül Romániában az, aki felvállalta Krisztus kegyelmét. És utána, látva az ő bátorságát, amit ő Krisztustól kapott, mások is felvállalták, és áldott legyen a Krisztusnak a neve, mert ő adta számára ezt a hatalmas bátorságot, ugye? És ott tudott megtörténni az, drága emberek, hogy a Krisztusnak a kegyelme felülírta a házasság törvényét. Mert a feleség nem azt mondta a férnek, hogy drágám, hát fussunk el innét, mint ahogy mondta Péter Jézusnak, fussunk el innét, hogy ne beszélj, ne mondd el az igazságot ezen a kongresszuson, hallgassd el az igazságot, mert akkor többet nem fogunk tudni jó keresztények lenni, és nem fogunk tudni összefeküdni, mert ha felállsz akkor, és beszélni fogsz, akkor többé nem alszol veled egy ágyban, nem ezt mondta a felesége, és itt kezdődik az igazság, drága emberek. Egy dicsőséges, gyönyörűséges, szépséges történet. Megkínozva Krisztusét, nézd meg azt a filmet, ha nem láttad. Mert szent, az a történet szent, Isten dicsőségét mutatja. A férfibe ugye volt félelem, ott volt benne a törvény, a törvénytől való félelem, ott volt benne a Krisztusnak a szeretete is. De az asszony, akit már nem feleség volt, hanem Krisztusnak a gyermek, gyermeke, ő nem azt mondta, tehát nem lebeszélte a férfit az igazságról, az ő játszótársát az igazságról, mert azt mondta Vurván, hogy azt mondta, hogy ha én most felállok és fogok beszélni, akkor neked nem lesz férjed. Hát annyi baj legyen, hát Jézus amúgy sem azt akarta, hogy nekem férjem legyen, hanem Jézus azt akarta, hogy én gyermek legyek, és te is gyermek legyél. És ugye a Krisztusban már nincsen férfi és nő, de ez fontos Krisztusban lenni. Nem a világban, nem a világ szolgálatában, nem az anyag szolgálatában, hanem a Krisztusban, drága emberek. És azt mondta az áldott nő, aki már nem nő volt, hanem gyermek, hogy nekem nincsen szükségem gyáva férfira, tehát nincsen szükségem egy megalkuvó férfira, tehát nincs semmi értelme, oké, nekem legyen férjem még 50 éven keresztül, de egy gyáva, aki nem állt fel Krisztusért. És akkor Vurván felállt és elmondta az igazságot, az egész Románia hallotta az igazságot, drága emberek, mert egyetlen emberben megjelent a Krisztus. Érthető? Tehát ezt nem lehet, ezek a szavak nem méltók, drága emberek, ezt kifejezni. Én az én gyarló szavaimmal ne vagyok méltó arra, hogy erről beszéljek. És mégis ugye, Isten lelke által bátorkodom erről beszélni. Az a történet egy dicsőséges, tehát a Krisztus jelent meg Vurbrandban, Richard Vurbrandban. Érthető, drága emberek? És felállt, és odament mert a híres neves ember volt ő, hát ő össze volt feküve a világgal, mint az egész kereszténység, mint a luteránus szervezetnek a, mit tudom én, milyen képviselője, a vallások világszövetségének a nem tudom én milyen titkára, de a Krisztus erősebb volt benne, mint a törvény, és felállt, odament a mikrofon elé, és elmondta az igazságot, elmondta, hogy a kommunizmus nem Krisztust szolgálja, hanem a törvényt, egy eléggé sajátos törvényt, és a kommunisták megölték, mártírokká tették a Krisztusnak a barátait, az ő gyermekeit, és elmondta az evangéliumot, hogy ő Krisztust kell szolgálja, az evangélium nem erről szól, és ő ezt felvállalta, és mivel ez propaganda volt, egy kommunista propaganda, a kommunizmusnak a terjesztése Romániában, az egész országban, hangos bemondókban, ki volt hangosítva a rádió, és élő adásban hallotta az egész Románia az evangéliumot, mert egy emberben a Krisztus megjelent, drága emberek, és ő felvállalta. Bármi is annak az ára, ő felvállalt, és tudta, hogy ezáltal neki befellegzett. Mivel, hogy a Krisztust ő felvállalta, ő tényleg bemerítkezett teljes mértékben Krisztusba, és tudta, hogy a Krisztus szenvedését vette, vállalta magára. 14 évig volt föld alatti börtönben Richard Vurbrand. A felesége a Duna csatornán dolgozott, kényszermunká volt, ő is börtönben volt. És mind a kettőnek, drága emberek, teljes békességük volt. Teljes békességük. Mert az élő Istennek a lelke velük volt. Érthető? A többiek szabadok voltak kinn az országban, kinn a világban, a vallásban, ők szabadok voltak testben, de ők lélekben voltak szabadok. Richard Vurbrand 14 éven keresztül a börtönben, a föld alatti börtönben szabad volt, mert az ő teremtője vele volt a börtönben. Értitek már, hogy miért mondtam azt, hogy ezekkel a szavakkal lehet kimondani ezeket a dolgokat? Hogy mit jelent börtönben lenni, de Istennel, Isten lelkével? Vagy szabadságban lenni Isten lelke nélkül? Hogy mi a különbség a kettő között? Kívánom mindenkinek, hogy értse meg, mert aki megértette, az be tudta fogadni a Krisztust, és abban a Krisztus dolgozni fog, és elvezeti az igazságra, teljes szabadságra. Arra a szabadságra, hogy nem fog félni sem a börtöntől, sem az éhezéstől, semmitől nem fog félni, mert tudja, hogy az ő teremtője ott van az ő szívében, és az ő teremtőjének az ereje, szabadító ereje az ő szívében van, és aki ránéz arra az emberre, az meg fogja kívánni a szabadságot, a valódi szabadságot, amelyet az ég és a föld teremtője kínál számára. Én azt kívánom, hogy aki ezt hallotta, tudja megkívánni őszintén a szabadságot, a teljes szabadságot. Azt, ami a törvény fölött van, drága emberek, Istennek a kegyelmét, és ismerje is meg, és aki megismeri, merítkezzen be a vízbe, a Krisztus beszédébe teljesen, és legyen teljesen szabad, hogy legyen benne világosság, hogy aki ránéz, megkívánja az igazi világosságot, amit a jóságos Isten ad az embereknek. Jézus Krisztus által ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!